Ismételten szeretettel és tisztelettel köszöntjük Mácsody Ferenc lelkipásztor urat, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia nevelőtanárát. Köszönjük, Feri, hogy két szolgálatot is vállaltál nálunk, és nagy szeretettel várjuk a második előadásodat és bizonyságtételedet.
Fohászkodjunk egyet. Urunk, Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet, ma, tölts ki ránk, kegyelmeddel, minket segély, az egy igazságra vezérj. Amen. Hát az az előadás címe, hogy Jézussal a kudarcban. Jézussal a kudarcok között, Jézussal a kudarcban. Hát először szeretném azzal kezdeni, hogy elevenítsük fel a legnagyobb kudarcot, ami a hitünkkel kapcsolatos. Mert utólag a kudarcokat azért mindig máshogy látjuk. Utólag visszanézve a kudarcokról mindig úgy beszélünk, hogy azért szoktuk látni, hogy benne van Isten, hol van benne Isten. De amikor történnek a dolgok, amikor a kudarcok mélyén van az ember, amikor olyan érzések töltik el, amik azt üzenik, hogy semmi vagyok, senki vagyok, akkor ezeket nem szoktuk még látni. Jó lenne, hogyha a kudarcok mélyén tudnám dicsőíteni az Istent előre, hogy Uram, akkor is, hogyha ezek az érzések kavarognak bennem, akkor is tudom, hogy itt vagy, és tudom, hogy ebből valami jót hozol ki. Tudom, hogy ez javamra fog válni. Attól függetlenül, hogy mi van bennem, ez a javamra fog válni. Volt 12 tanítvány, meg 70 a körül. Ezek Jézus tanítványai voltak. Nagy dologra készültek. Nagyon nagy dologra készültek. Egy olyan mesterük volt, aki mindenkivel jót tett. Aki a szemük láttára gyógyított. Több alkalommal látták ezt, saját magukon tapasztalták ezt. Ez egymerő jóság volt. Amikor kell, akkor erő volt benne. Amikor kellett, akkor meg jól nyúlt az emberhez, gyógyított. Nem erkölcsöt prédikált csupán, meg moralizált, tették ezt már előtte komoly filozófusok Görögtalajon, bölcselkedők. Ő valahogy mégis az emberi lélekhez tudott hozzányúlni. Volt 12 tanítvány, meg volt körülötte 70. És nagy terveik voltak, hogy ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot, amit ők megtapasztaltak Jézus közelében. Nehogy azt gondoljátok, hogy akkor könnyebb volt megtapasztalni az evangéliumot, mert Jézus színről színre volt ott. Akkor is, hogyha csodák voltak. Hát hiszen egy köztük járó ember formáját vette föl. Nehéz volt azt hinni, hogy valóban az Isten fia. De aki mégiscsak megérkezett erre a hitre, akinél az újjászületés megtörtént Jézusnak a földi jelenlétében, azok megtapasztalták az evangéliumot, hogy az mit jelent, mi az az örömhír. Szóval nagy terveik voltak, és nem értette egyikőjük sem, amikor Jézus sejtelmesen utalgatott arra, hogy el fogják árulni, hogy majd itt olyan gondok fognak következni, amik kérdőjeleket fognak a tanítványoknak a szívében teremteni. És ezt a Jézust, aki mindenkivel jót tett, ezt a Jézust, aki csodákat tett, ezt megölték. Megölték. Elkapták, elárulták és megölték. És ez ott a tanítványoknak, ha emberek voltak, már pedig emberek voltak, a Szentírás tanúsága szerint kudarc. Kudarc. Akkor ők még nem látták az üttörténetet. Nem látták a saját történetükben, hogy hova fognak eljutni. Ők azt élik meg, hogy egy borzasztó nagy kudarc. Nagyon szépen mesél erről az emmausi tanítványok története. Hogy olyan érzések kavarognak a két tanítványban, hogy hogy elhomályosodik a látásuk, hogy ők elveszítettek valakit. Kérdezik Jézustól, aki homályos látás miatt nem nyilvánvaló számukra, hogy te nem tudod, mi történt? Hogy történhetett meg ez? Te nem tudod, mi van itt? Te nem tudod, hogy mi történt? Hát a mi szívünk majd megszakad ebbe. Egy homályos, elhomályosodott a látásuk. Ez akkor ott egy kudarc. Egy projekt, egy mennyei projekt úgy néz ki, hogy bedőlt. Ez egy nagyon nagy kudarc akkor ott a tanítványok érzéseiben. Meghalt, akik számára legfontosabbak voltak. Jézus anyja számára a fia halt meg. Ez azért fontos, hogy Jézus testvére számára, Jakab számára, mert ugye Jézusnak 7 testvére volt, vagy ő volt a 7., ő volt az első, bocsánat, és 7 kisebb testvére volt, és az evangélium tanúsága szerint, amikor keresték Jézus többször, ők nem látták benne csak az embert. Hosszabb távon pedig eltelik 20-30 év, és Jézus anyja az Isten Jézussal is találkozik. A hagyomány szerint, meg a kutatók álláspontja szerint, Jakab az édes testvére Jézusnak. Jézus feltámadása után a jeruzsálemi gyülekezet vezető apostola, vezető lelkésze. De addig, amíg Jézus élt, és nem történt meg a keresztváltság, addig ő nem értette ezt a dolgot. Ott a tanítványok számára egy nagyon nagy veszteség történt. És egy kudarc. Akkor így láthatták. Kevésbe volt meg a reménység. Nézd meg, amikor még föltámad Jézus, Tamás egész egyszerűen nem tudja ezt a dolgot elhinni, hiszen hogy majd ha látom, majd ha ott leszek, hogy biztos így vannak ezek a dolgok. Biztos, hogy megvannak ezek a dolgok. Szeretném megérinteni a sebét, hogy ő az. Ez a legnagyobb kudarc akkor, abban a pillanatban a tanítványoknak. És hosszabb távon látják már, hogy így végeztetik el az evangéliumnak a nagyszerű szétszórattatása. Így kerül el Európába az evangélium. Mondjuk még kudarcot a Szentírásból, amely tegnap József történetekről beszéltünk az Ószövetségből. József teljes kudarcot vall, mint testvér. A saját testvérei bedobják a kútba. Miért? Csak a testvéreknek volt sara. Az írás tanúsága szerint Józsefnek is bőven. Teljes kudarcot vall, mint testvér. És hosszú az az út, amikor József találkozik újra a testvérekkel, és el tudják mondani mindazt egymásnak, hogy ezt nem így gondoltam, hogy ezt én máshogy láttam. Tud mozgósítani lelki erőt arra, hogy segítsen nekik. De testvérként ő akkor kudarcot vall. Nagyon szép a Szentírás, hogy a végéről látjuk mi, tehát visszakövetjük az eseményeket. Tehát ilyen az életünk is, gyerekek. Hát az életünknek a nagy mélypontjai, meg eseményei, ha visszanézünk, akkor ja igen, tudjuk, hogy mi, hogyan, miért történt. Jé, akkor Isten engem tényleg így vezetett, pedig akkor, de nem gondoltam volna. Na most nyilván, hogyha hitről beszélünk, azt tudjuk mondani, hogy ezek a mélypontok, amiken már túl vagyunk, azok azt mondathatnák velünk, hogy dicsőítelek téged, Isten, mert ebből valamit ki fogsz hozni. Csak pont az érzéseink ellenére nagyon nehéz Istent ilyenkor dicsőíteni. Új szövetség. Csak olvasom. Pál apostol. 2 Korintusból van. Ő maga mondja, megint csak visszanézve, amikor már vissza tudott tekinteni arra az állapotra, és elmeséli azt, hogy sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megvesztőztek. 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Tehát akkor, amikor ez történik, amikor az evangélium megakad, az evangélium hirdetése megakad, és előveszik, és megveszőzik, és bántják, akkor talán nem tudott volna így még beszélni róla. De amikor ezt leírta, akkor már mást is látott. Az kicsit utána volt. Visszatekintett az eseményekre. Első korintusi levélben van ilyen is, hogy Pál mondja szintén, 1 Korintus, jelzőt beraktam úgy, hogy muszáj megtaláljam. Egy Korintus 16-12. Ami pedig Apollós testvért illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de semmiképpen nem akarta Isten, hogy elmenjen. De el fog menni, mihelyt alkalma lesz rá. Az írás magyarázók azt mondják Apollósnak a helyzetéről, hogy most nem tudott elmenni. Most nem tudott ott lenni, mert nem jó állapotban volt. Majd el fog menni, hogyha erre alkalma lesz. A Bibliát mi visszanézve olvassuk. Tehát a történeteknek van eleje, van vége. És látjuk azt, hogy Isten milyen áldást készített el egy-egy ilyen történet által. De amikor benne van az illető, amikor benne van a főszereplő, akkor bizony nagyon emberi dolgok is történnek, nagyon emberi érzések is vannak. Hármas tagolást csináltam a mai előadásomhoz. Az egyszer szeretnék arról beszélni, hogy milyen olyan kudarcok vannak az életünkben, remélem érteni fogjátok, milyen olyan kudarcok vannak, amik minket tesznek tacsra, de látjuk, hogy a másik ezen nem bánkódik annyira, nem aggódik annyira. Tehát egy másik valakivel történik egy hasonló, neki az nem fáj, de nekem meg fáj, érdekes. Aztán a másik dolog, ami meg neki fáj, azon meg én könnyen túllépek, hogy miért gond ez. Tehát vannak olyan kudarcok, amik különösképpen bennünket bántanak. Ez lenne az első dolog, amiről szó esne. Aztán szeretnék olyan kudarcokról beszélni, amik minden ember életében teljes személyiségét és teljes személyiséget igénybe veszik. A teljes személyiség alatt a hitet is értem. A hitet is értem. A teljes személyiség ez a hit hozzátartozik. És az egész személyiséget minden embernél, olyan veszteségek, olyan kudarcok, olyan botlások, amik a teljes személyiséget igénybe veszik. És harmadszor pedig arról szeretnék valamit mondani, hogy amit a Tamás így fogalmazott meg, a hit kudarcai, hogy újra és újra kudarcot vallak, újra és újra elbukom, és az én látásom szerint Istennek ez nem tetszik, és nem vagyok benne biztos, hogy Istennek ez hogy tetszik, és nagyon félek attól, hogy el leszek emiatt utasítva. Hogy nem tudok tökéletes keresztény életet élni, miközben az írásban meg azt olvasom, hogy legyetek tökéletesek, mindmennyi atyátok tökéletes. De a másik oldalon meg érzem, hogy ezt a tökéletességet csak egyedül Jézus volt tökéletes, hát ezt egyszerűen képtelen vagyok teljesíteni, képtelen vagyok elérni, újra és újra elbotlom. Kezdjük az elsővel. Az lenne jó, hogyha tudatosítanám, hogy a kudarc benne van Isten tervében. És el tudnám tőle fogadni a kudarcot, hogy ez már pedig kudarc, és vele végig tudnék menni ezen az úton. Megtehetem, választási lehetőségem van, megtehetem azt is, hogy nem vállalom a kudarcot. Nem engedem magamhoz azt az embert közel, aki kudarcot vallott. Akár a munkahelyen, akár magánéletben. Azt mondom, hogy nem, ez nem én vagyok, ez én nem akarok lenni. Megtehetem, el lehet menekülni, sokféle menekülés van, és nagyon sok emberi eszköz van arra, hogy az ember a kudarc okozta sebeket, azokat eltakarja. Sok menekülésről bizonyosan beszéltetek, itt én nem akarom részletezni, mert nem a menekülés a lényeg, mert végül is mindegyik fajta menekülés, ez is személyiség specifikus, az mindenkinek a sajátja. Mikbe, hova menekül. Amivel nagyon jól tovább lehet lépni, el lehet takarni ezeket a sebeket. Talán az én életemben ezt el lehet mondani, a borzasztó sok munka. Gyerekkoromban nagyon sokat dolgoztam, és ez nekem a nap végén mindig, amikor rettenetesen sokat dolgoztam, mondjuk végig dolgoztam az egész napot, akkor egy ilyen jó érzéssel töltött, hogy na, ma is csináltam valamit, de addig se kellett foglalkozni azzal, ami belül van. Sokat-sokat dolgoztam, de aztán nem kellett. Szóval sokféle menekülés van, ami izgalommal jár, ami megerősítéssel jár, ami másik emberek visszajelzésével jár, és azt mondom, hogy de jó, tényleg jó, jó vagyok, jó vagyok, jó vagyok, és jól vagyok, mert mások is azt mondják. Csak amikor egyedül vagyok, akkor elkezdenek kopogtatni a kudarcaim. Engedj be minket, engedj be engem. Mondom, hogy maradj kint az ajtón kívül, de hogy kell lesz nekem, Istenem, de hogy kell lesz nekem. Szóval jó lenne, hogyha azt tudnánk, hogy a Szentírásban vannak kudarcok, és azt is látnánk, hogy a kudarcok valahol a végén kiegyenesednek, és azok a Szentírás emberei, akik esendőek voltak, sokfélék voltak, azok ezt a kudarcot ember lévén megélhették ugyanúgy, mint ahogy mi. Emmausi tanítványok, homályos fej, homályos szemek, nem látnak semmit, nem értenek semmit, össze-vissza zavarognak. Hogy vannak ezek a dolgok? Jézus ott van velük, és nem látják, hogy ott van velük. Mert van olyan homály a kudarcaink nyomán, amit egyszer nem látjuk Jézust. Olyan erős az érzés, erre visszatérünk még, hogy nem látjuk Jézust, de tudnunk kell, hogy ott van. Nem az én tapasztalatom ez, hát ősi tapasztalat, Lábnyomok című vers, mindenki ismeri. Ott vagyok egyedül, megyek, visszanézek, hol vagy? Ott vannak a lábnyomaim, azok az én lábnyomaim. És a legvégén azt mondja nekem, hogy dehogy is. Hát én a vállamon hordoztalak akkor, azok az enyémek. De amikor én ott megyek és mindig visszanézek, akkor azt mondom, hogy hát ez az enyém. Hol van Isten? Azért, mert a kudarcoknál elnyomja az az érzés, hogy nem vagyok jó, semmi vagyok, nem vagyok alkalmas, alkalmatlan vagyok. És azok, amik a kudarcok nyomán kell, hogy jöjjenek. Nézzük azokat a kudarcokat, amikre azt mondom, hogy igen, ez nekem probléma, és látom mások elmondásából, figyelem, hogy ő nekik nem. Amikor velük beszélgetek, akkor azt mondják nekem, hogy lép már túl rajta. Hát semmi, lép már túl. Ja, neked semmi. De nekem valami. És lehet eljön ez az idő, amikor, ami meg nekem nem olyan nagy gond, nekem semmi, az még neked lesz valami. Mert hogy a kudarcok, ezek a fajta kudarcok, azok a saját sebünkre találnak rá. Amikor kudarcot vallok egy téren, és az fáj, akkor ott lehet alatta valamiféle seb. Kudarc egy útmutató ahhoz, hogy milyen rendetlenség van belül. Milyen sebet kaptam, de én nem gondolom, nem csak sebeket kapunk, a sebeket osztunk is. Mi az, ami ott belül azért fáj, mert rámutat egy kudarcra. Rámutat egy sebre. Van egy saját. Na most azt ne gondoljuk, hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor ez nem fog történni meg másodszor, harmadszor, negyedszer. Alkoholista férjet választó hölgy, saját sebei miatt választotta nyilván, elválik, még kétszer házasodik, ugyanúgy alkoholistával. Mert hogy ez megtörténik többször. A kudarcaink alatt lehet keresgélni, és lehet találni. És a kudarcban pont az a nehéz, hogy amikor a kudarcot megéljük, akkor nem érezzük Jézusnak a jelenlétét. Tehát olyan erős érzéssel van dolgunk, hogy nem érezzük Jézusnak a jelenlétét. Tehát a metanoia, a megtérés, ez egy tudatos döntés. A tudatunkkal döntünk, az értelem fordul meg. És mellé jön még érzelem is. De mi emberek olyanok vagyunk, hogy ha tudjuk, hogy Isten mellettünk van, de szeretnénk azt a Szentlélekkel való teljességet megélni, hogy igenis mellettünk van, hogy érezzük is, hogy mellettünk van. Hogy a legszebb pillanatainkban is ezt látjuk. A világ, Isten szőtte szőnyeg, és mi csak a viszáját láthatjuk itt. És néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit. És mi a legszebb percet akarjuk, mert abban van színről színre való látásnak az érzése. Nincs színről színre látás, de ott van a kis menny. Ott van a kis menny. És érezzük, hogy Isten akkor a jelenlétével gazdagít meg bennünket, és hogyha ez elmúlik, mert olyan érzések veszik, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy mi ez? Én ezt nem szeretném. Én ezzel nem akarok foglalkozni. Szeretném vissza Istent. Úgy, ahogy a kis mennyben van. Ha nem teljesítek jól, ez az én történetem, és kudarcot vallok, akkor én mélyen vagyok. Azért, mert én ezzel takargattam el a saját sebeimet. És az is én vagyok, aki kudarcot vall, nem teljesít jól. És azt, aki elbukik, azt is be kell fogadnom, az is én vagyok. Ez viszont egy nagyobb munkának az eredménye. Egy Jézussal való munkának az eredménye. Azért vagyok egy picikét zavarban, mert pontosan valaki megkérdezte nagyon helyesen, hogy igen, hol van ezekben a mélypontokban Jézus? Ha egyszer Jézussal a kudarcban, az a cím, akkor hol van Jézus? És annyira szívem szerint oda tenném, hogy és akkor így éreztem magam, és egyszer csak megjött Jézus, van ilyen is, és akkor áthatotta az egész Szentlélekkel. A végén ez szokott történni egyébként, a legvégén a történetnek, de ilyenkor az embernek azok az érzései törnek be az életébe, amik egész egyszerűen azt az érzést eltakarják. Na most, vannak olyan kudarcok, amik mindenkit érhetnek, mindenkit érnek, és mindenkinek a teljes személyiségét veszik igénybe. És ezek által, a kudarcok által szoktunk a legtöbbet fejlődni. Ezek által, a kudarcok által szokott kikristályosodni bennünk egy olyan ajándék, egy olyan igaz gyöngy, ami az életünkben mérvadó lesz. És ezeket a kudarcokat, ezeket az igaz gyöngyöket, akkor még nem látjuk, amikor benne vagyunk. Ez a nehézség az egésznek. Na most van, a kudarc az valamilyen veszteségélmény. Akkor is, hogyha mondjuk, ha nem veszítek el semmit, mert párkapcsolat áll hozzátok legközelebb, ezt mondom először, elveszítek valakit. Elveszítek valakit. Kudarcot vallottam, mint férj, mint feleség. Kudarcot vallottam, mint jegyes. Kudarcot vallottam, mint a párkapcsolatban kudarcot vallottam. Nem vagyok alkalmas arra, hogy ez így legyen. Ez is egy kudarc. Itt elveszítek valamit. Elveszítem a másikat. Elveszítem azt, akit szerettem. Ez hasonló a halálesethez, hogy elveszítettem valakit. És akkor megint csak ilyen kudarc élményem van, hogy valami megszakadt. Mondjuk akkor, ha elveszítettem valakit, akkor leggyakrabb esetben nem én vagyok a hibás. De van, aki egyébként azt gondolja, hogy ő a hibás. Azért, mert nagyon fölidegesítette többször, azért, mert nagyon, és akkor is magára tudja vonni a dolgot. A kudarcot vallok a munkahelyemen, akkor nem, azt érzem, nem vagyok alkalmas, mint dolgozó. Hogy fogom eltartani a családomat? Mit veszítek akkor el? Azt a képet, amivel addig rendelkeztem. Hogy ez nem olyan, mint másoknál. Ez nem olyan, mint a többieknél. Én azt nem tudtam megoldani. Nekem ez nem sikerült. Másnak sikerült, nekem nem sikerült. Elveszítettem azt a képet, hogy nekem ez menni fog. Nekem ez menni fog. Olyan szépen csinálják, mások annyira tudják, és nekem meg nem. Nekem meg nem jön össze, nekem meg nem megy. A teljes személyiséget igénybe veszi, mert igénybe veszi a hitet is. Mert olyan jó lenne hinni ezekben az időszakokban. Olyan jó lenne azt mondani, hogy akkor Isten teljessége velem van, de ezek a veszteségek nyomán olyan érzések törnek be, amilyen érzések egész egyszerűen eltakarják. Ott van, De azokon az érzéseken túl kell menni. Túl kell menni. Van ennek egy természetes ritmusa, ezt valakinek már megfogalmaztam, hogy minél több a kötődés, minél nagyobb a gyász, szülőnél a legnagyobb szokott lenni, annál hosszabb ideig tart egy gyász folyamat. Minél kisebb dolgot vesztettem el, minél kevesebbet kaptam valakitől, akit elveszítek, vagy a munkájámtól, annál kisebb a gyász. Ha sokat kaptam, sok érték halmozódott föl, és nagyon fontos volt nekem, a szívem ott volt, akkor az akkor annál nehezebb. Akkor azt jelenti, hogy ne kötődjünk, dehogyis nem. Dehogyis nem, ne kötődjünk sehova, akkor szemtelenek leszünk, hanem engedjük meg magunknak ezt az utat. Minden, engedjük meg magunknak ezt az utat. Lehet menekülni, de minden ember életébe ezek az utak megérkeznek. Minden ember életébe jön, amikor homályos lesz a látás. És attól még hívő ember, attól még Krisztus által befogadott ember. De most nem látja, mert homályos a látása. Homályos a látása. Csak erről a történetről ilyen vastag könyv van, ami egyes állomásait végigveszi az emmausi tanítványok történetének. Mi szokott ilyenkor történni, amikor elvesztünk valakit, elvesztünk valamit, elveszítjük önmagunkat, nem Krisztusért, elveszítjük önmagunkat, én nem vagyok alkalmas, én semmi vagyok. Én egy csökkent értékű valaki vagyok. Nekem ez nem sikerült. Kudarcot vallottam, amikor ezt a részemet elveszítem. Mi történik akkor? Először mit kérdezek? Mindenki azt kérdezi. Miért én? Miért velem történik ez? Miért én kerültem ebbe bele? A többi meg, többi nem. Többi boldog tud lenni, én meg pont ebbe vagyok benne. Miért én? Ez az első kérdés. Miért velem történik? Miért történik meg egyáltalán ez? Miért történik ez? Ott még vannak kiáltások az Istenhez, hogy Uram, miért engeded ezt? Uram, miért nem jössz, hogy engem ezekből az érzésekből kiemelj? Ezekből az érzésekből engem kiments? Itt hadsz engem, csőt halmaznak? Nem így láttalak én téged, nem így tapasztaltalak én téged. És akkor jön a hit, mert az látni színről színre sokkal könnyebb, hogy mégis ott vagy. Nem véletlenül történik ez velem. Jelen vagy, akkor is, és itt jön az a történet, mert a te tanítványait homályos szemmel nem láttak akkor téged. Nem látlak, de tudom, hogy jelen vagy. Ez az első kérdés, hogy miért történik velem ez a dolog. Tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy a gyász folyamatait mondom el most. A gyász folyamatait mondom el most, mert minden veszteségnél ez szokott történni. Meg egy szerelemnél is, ott is elveszít valakit az ember. Tudod, miért nehezebb a szerelem bizonyos szempontból, mint a gyász? Megmondom. A gyásznál van egy nagyon szomorú történet, a temetés. Fekete-fehér, mindenki ott van, mindenki ott van, és kénytelen vagyok azt mondani, hogy az összes szereplő az életemben ott van, ugye? Hogy igen, ez ennek vége. Itt ebben ezen a földön nem jön vissza. Elveszítettem. Szerelem? Hát mindig arról ábrándozok, hogy visszajön. Hogy ez nem így lesz. Ha találkozom vele után, ha köszön, akkor azt mondom magamnak, mert ugye még nem hiszem el, hogy ez megtörtént. Miért én? Hogy van, miért én? Ha köszön, akkor azt mondom, na, köszön, talán még lehet valami. És akkor visszalépek egy fokot ebben a folyamatban. Ha nem köszön, még mindig szeret, azért nem köszön. Ugye? Tehát ezeket a dolgokat a saját reménységeim szerint hajlítom. Ezeket a dolgokat a saját személyiségem, vagy a reménységeim szerint formálom. Mert az a szám volt most a rádióban, amikor jöttem le az autóban, amit együtt hallgattunk ott a radiátornál, és akkor ez azt jelenti, hogy ha most találkozom vele, találkoztam vele, akkor lesz valami. Keresem, hogy mi az, ami ezt a veszteséget negligálná. Keresem, hogy mi az. Nem. Ez nem fog megtörténni. És kerülöm azokat az embereket, akik azt mondják nekem, figyelj, kezd el elfelejteni, mert nem. Na ő nem ért meg engem. Ő nem ért meg engem. Dehogyis, én olyanokat keresek, akik tényleg táplálják, és akkor azt mondja a barátnőm, hogy de úgy kacsintott, és szerintem is, akkor szerintem is. És visszatáncolok a kezdő pontnál, hogy ez a veszteség engem ne érjen. Én ezt nem akarom. Na, halálnál ilyen nincs. De ott is ki lehet menekülni. Ott is el lehet menekülni. Ott is vannak dolgok, ami miatt el lehet menekülni. Hát azért mondom el, mert a saját történetet itt, mert hát ha valakinek javára válik. Soha nem beszéltem nektek, már itt egy-két éve találkoztunk, a nagyanyámról meg a nagyapámról, mindig csak a szüleimről beszéltem, hogy velük milyen nehézségeim voltak, esetleg megosztottam veletek valamit. 17 éves koromban meghalt az a két ember az életemben, nagyanyám meg a nagyapám, aki igaziból engem nevelt. Soha sem beszéltem róla senkivel. És nagyon sok mindent összeszedtem, nagyon sok dolgot csináltam, mentem, mint a motolla, mint a motoregér, kaptam a visszajelzéseket, hogy ez is így jó, az is így jó. 20 éve én velük nem foglalkoztam. És most kezdek szembesülni azokkal az érzésekkel, 38 évesen, hogy 17 évesen ez a két ember nekem mit jelentett. Én egy másik országba mentem azért, hogy ezekkel az érzésekkel ne kelljen szembesülni. Amikor 4 év itt töltött idő után haza kellett mennem, porckoron sérveim lettek, hogy ne kelljen hazamenni, mert amikor a falunk felé mentem autóval, össze volt a gyomrom, és nem tudtam, mi van ott. Nem tudtam, mi van ott, nem tudtam, miért vagyok folyamatosan szomorú belül. Nem tudtam, mi van ott. Hosszú út vezetett addig, amíg megtaláltam ezt a sebemet, hogy érzéseket is megengedjek annak, hogy őket elveszítettem. Van, ahol ez működik magától, de a mi családunkban a temetésen annyi volt, és amikor az apámat láttam, apámnak egy könycsepp lecsordult, és csak az érzésekről ne. Csak érzések ne legyenek. És én is úgy csináltam, hogy nem. Keménynek kell lenni. Elmúlt. Mondjak ilyen mondatokat? Elmúlt. Akkor legszebb az, ez az életrendje. Ez az a mondat, az életrendje, ami nem enged meg semmilyen fájdalmat. Nem ez az életrendje, lépjél túl rajta. Csak foglalkozz más dologgal. Csak ezzel ne, ami fáj. Szóval elveszítem a páromat, kudarcot vallok a munkahelyen. Az első az, hogy nem. Ne én. Miért a többieknek? Miért sikerül? Én ne. Ne én. Miért én vagyok itt? Miért velem történik ez? És akkor még van az Istennel perlekedés. Na most, másodszor, és ezek borzasztó, intenzív érzések szoknak lenni, másodszor az az érzés jön, ami akkor gyötör meg legjobban, hogyha nem tudtam, nem szoktam haragudni az életemben, mert nem engedték meg nekem, akkor jön a harag. Haragszom rájuk, mert nem szóltak. Haragszom rá, mert ez történt. Haragszom, mondhatok ilyet. Haragszom Istenre, hogy ez miért engedte meg. Tehát már túl vagyok, hogy nem hiszem el, hogy ez velem történik. Haragszom, hogy ez történt. Harag van a szívemben, és ezt a haragot, ezt forgatom, mert a Szentírás szerint ebből a haragból, ha érzem, nem kell, hogy vétkezzek. Nem kell, hogy a másikba belerúgjak. Az más kérdés, ha nem engedem meg magamnak, akkor ebből a haragból másikba belerúgok. Van, aki érti, amit mondok, és van, aki azt mondja, hogy igen, szabad haragudni, és ez tök jó, és ezt megengedem magamnak. Van, aki meg azt mondja, hogy Úristen, mikről beszél ez az ember? Miért kell haragudni egyáltalán? Dehogyis, hát a kereszténység, meg a Jézus követés, az nem arról szól, hogy ne haragudjunk, hanem szeressük egymást. Tehát a második érzés, amikor ilyenkor megjelenik a harag. És egyszer elmúlik. Minden veszteségnél egyszer elmúlik, ha megengedem magamnak. Hol van Isten ilyenkor a haragban? Én úgy tapasztalom, hogy ez a homályos látás lebontva emberire az azt jelenti, hogy olyan érzéseket enged meg Isten éreznem, amiket, ha ő jelen lenne mellettem úgy, ahogy szokott, akkor ezek az érzések nem jönnének, mert akkor a kegyelmet érezném. Az, hogy én ezt az érzést érzem, és teljességében élem meg, az ő jelenlétének egy olyan formája, ami a homályosságban történik. hogy igenis ezt én megélem, hogy haragszom. És az első ima, amikor itt megjelenik, akkor azt mondja, hogy Istenem, miért engedted meg ezt? Miért történt meg ez velem? És haragszom rá, hogy ebbe beleengedtél. És hozzáteszem, hogy most gondolkodok rajta, hogy egy 25 éves, 26 évesen ültök itt. Talán én 25-26 évesen én nem engedtem meg magamnak, hogy haragudjak Istenre. Mert azt nem szabad, azt nem lehet. Mert hogy nem engedtem meg, hogy haragudjak bárkire is a gyerekkoromból, mert nem engedték meg, hogy haragudjak. De amikor előjött a harag, akkor minden borult. Akkor vasalóval kergettem a kollégiumi szobatársat, amit akkor húztam ki, akkor elborult az agy. Mert hogy akkor meg csőstől jött. Akkor mentem neki a falnak. Mert ezek sokáig, akkor gyerekkoromban elsőben, másodikban szülők jöttek gyerekként hozzánk, hogy miért vertem meg a Szabó Pistikét, monoklikkal jártak a gyerekek iskolába. Azért, mert nem voltam én haragos gyerek. Én jó gyerek voltam. Csak azt, amit oda leraktam, az egyszer csak buf, mind a vulkán előtört. A harag. Na most 25-26 évesen nyilvánvalóan ezért nem mertem ezt mondani. Engem Isten szeret akkor is. Azt mondom neki, hogy haragszom ezért, Uram. Mert egy ilyen szeretet az övé, hogy ez is benne foglaltathat. Beszéltünk már arról, hogy az embernek az Isten képe az mindig változik. Mert Jézus úgy csinálja, hogy egy-egy történettel mindig megbontja az addig Isten képet, és egy új Isten képet ad, hát hiszen ő így viselkedik azzal a bibliai szereplővel, akkor velem is, és akkor egyszer csak jelenlévővé lesz számomra az a történet, mert Isten odaadja nekem, és velem is ilyen Isten. És sok olyan történet van, amit nem értünk még most. De egyszer csak megérkezik hozzám. 35 évesen értettem meg a Mária Márta történetét. A szívemmel. Mennyit prédikáltam addig róla? Nem tudom, nem merem megnézni, hogy összevisszaságokat-e, vagy hülyeségeket-e, nem merem megnézni. Mert le van írva. Mennyit prédikáltam róla? Mert én kivel voltam? Mártával voltam. Ehhez a senki házi egyszerűen nem segít neki. És egyszer csak Isten megváltoztatja a hitemet azzal, hogy nem, nekem jogom van Máriának lenni, és ott lenni Jézus lábánál, és pihenni, és semmit nem csinálni. Akkor is, hogyha más azt mondja, hogy na utcú, neki gyerünk. Most én ezt szeretném. Én csak itt szeretnék lenni. Én csak lenni szeretnék. Jelen lenni. Élvezni azt, ami történik itt. Értitek? De ez a történet, ez megbontotta az addig Isten képemet. És a 25 éves Mácsoli Feri, az nem merte volna azt mondani Istennek. Haragszom ezért. Mert akkor összedőtt volna a világ. De amikor én haragudtam, otthon mindig jó elkupáltak. Nem a nagyszüleim. Ezt feltétel nélküli szeretetet kaptam ettől a két embertől. Na itt a harag. Megengedem-e magamnak? Tudomásul veszem-e, hogy ez egy olyan út, ahol a hívő ember homályos szemekkel van. Megtehetem azt is, hogy nem veszem tudomásul, és akkor megyek egy érzelmileg telített, egy nagyobb érzelmi síkon lévő élményhez. Ez akár lehet még, bocsássatok meg, de itt egy ilyen kis blaszfémiát csúroló dolgot fogok mondani, ez lehet még egy nagyon felfokozott érzelmi hangulatú dicsőítés, ahol én elfelejtem azt, ami belül van. Megtehetem, csak tudjam azt, hogy ez nem fogja ezt nekem elmosni, mert az is én vagyok. Aki dicsőít, az is én vagyok, és az is én vagyok, aki haragot táplál, akiben haragban. Engedjétek. A harmadik, ami a harag alatt van, mert a harag is egyszer elmúlik, ha megengedi az ember magának, hanem akkor lesz mindig az örökös dulifuli valaki. Ja, mindig haragszom valakire, inadekváltan haragszom a másik emberre, mert ő húzta az agyamat, másik mondják, fia, ezért? Te ezért haragszol ennyire rá? Az a harag, ami itt jelen van, azt lehet, hogy vissza kéne vezetni oda, ahol elakadt. Hogy ami jelenben van, az lehet rámutat egy olyanra, amivel én nem foglalkoztam még. Azért, mert gyerek voltam, és a gyerek élni akar. És nem akar ezzel szembesülni. A harag alatt van a fájdalom. abban még nehezebb benne maradni. Tehát amikor elszínű az ember, hogy elmúlik a harag, akkor jön az igazi szenvedés, a fájdalom. Hát, azoknak nehéz különösen, hogy nem tudnak sírni. Egy olyan kultúrába, ahol én fölnevelkedtem, ott ez nem nagyon volt illdomos. Hát valamikor kifakadt belőlem, de hát ott a férfinek kellett lenni, és nem lehetett sírni. Ahol megengedték a sírást, megengedték, hogy szomorú legyél, nem akartak okvetlen kirángatni belőle, csak jelezték, hogy itt vagyok számodra, hogyha vigasztalásról van szó, vagy hogyha megenyhülsz, akkor jelen vagyok. Na most azt gondolom, hogy a szomorúságban talán könnyebb Jézust megtalálni már, mint a haragnál. Nagyon szép az evangélium megszerkesztettsége. Isten úgy elképzelte, úgy összerakta ezt a Jézust, az ő fiát, emberi voltában, isteni voltában, és hogy teljesen emberré lett. És az ő szomorúsága nyomán mi is szomorúak lehetünk. Jézus szorong. Úgy szorongok, hogy ez mi, hát fél attól a helyzettől, hogy ez meg fog történni. Nem is érti senki. Aki kim van vele, hegyen se érti, hogy mi történik. Virasszatok velem, maradjatok mellettem. Úgy szorongok, hogy kell, hogy valaki legyen mellettem. Mondja Jézus, az ember Jézus. És a tanítványok meg elalszanak. Valaki legyen mellettem, mert nehéz időket élek. De nem tart örökké. Tehát a szomorúság fájdalomba könnyebb megtalálni Jézust, de még mindig az a baj, hogy önérzelmi hatás alatt vagyok, hogy szeretném érezni azt a kegyelmet, amit többször már megéltem, hogy igenis Jézus ott van velem, és ezt én érzem is. Nem csak tudom, de a hitemnek a két szárnya közül az egyik megvan, ha Szentlélek teljessége nincs is bennem, mert olyan érzések uralkodnak bennem. Az, amire megfordultam, a metanoia, az értelem megfordulása, az ott van. Tudom, hogy Isten ott van. Tudom, hogy Jézus ott van, és nekem ennyi elég. Mert az emmausi tanítványok se látták. Sem látták. És nekem is el kell fogadnom, hogy azt kell megélnem, azon az úton kell menjek, aminek a végén lép be a történetbe. Mert értsétek meg, ha belépne, akkor nem tudnám megélni teljesen azt a haragot, mert akkor ő jelen van a Szent Lelkével, és más. Néha, amikor nagyon elkeseredek, akkor mégiscsak úgy rám ügyel, és azt mondja, nagy Piti, gyere vissza, mert én itt vagyok azért. Amikor már azt mondanám, hogy na, itt vége, annak annyira legalján vagyok, hogy ezt nem bírom ki, akkor megmutatja magát. Vagy valakinek a személyében, hogy odalép hozzám. Vagy színről színre, hogy azt mondja nekem. És akkor azt mondom, hogy igen, mégiscsak ott van, de kereshetem lehetséges a következő napon, akkor megengedi nekem ezeket a dolgokat. És a lelki atyámnál, Nagy Istvánéknál voltunk, és azt mondja a felesége, hogy ennyit kiadhatok belőle, hogy hívő embernek sem egyszerű gyászolni. Mert ezek az érzések vannak, emberek vagyunk, viszont a tudás, hogy ott van Jézus, az a végén, amikor már mi is a saját történetünket le fogjuk írni, el fogjuk beszélni, akkor az lesz a végén, hogy Jézus ott volt. Csak akkor ismertem fel, amikor megtörte a kenyeret. Nem ismertem fel. Volt bennem minden, nem hittem el, haragudtam, fájt a veszteség, hogy én ilyen vagyok, hogy én ez vagyok, hogy én kevés vagyok, hogy én itt kudarcot vallottam, hogy elvesztettem a páromat, hogy elvesztettem a hozzátartozómat, hogy ez nem sikerült, ez nekem fájt. És sok harag fett el, meg nem akartam elfogadni, hogy ezt én nekem el kell fogadnom. Nem akartam elfogadni, hogy nekem ezt el kell fogadnom. Kudarcot vallottam. Na most teszem hozzá, hogy egy újfajta, és Isten itt, egy újabb dimenziót nyit számomra, valami olyasmi ez, mint amikor egy bibliai történettel kibővíti az Isten képemet. És azt mondja, hogy ilyen is vagyok én. Te eddig így ismertél, ilyen is vagyok én. Ez is én vagyok. és egy ilyennek a nyomán is megmutatja, hogy ilyen is vagyok én. És egyszer csak találkozik ez az ív, és megérkezik oda az ember, hogy rájön, hogy ezt az utat neki meg kellett járni. Mert hogyha nem tette volna, nem engedte volna meg Isten, akkor minden dörömbölne belülről, és ő pedig mindent megtenne annak érdekében, hogy ezekkel ne kelljen foglalkozni. Nagyon keveset, vagyis hogy azt tapasztalom, hogy vannak ezek az evangéliumi kisgyülekezetek, akik még 20 éves hitre is azt válaszolják, hogy tér meg újra Jézushoz. Biztos, hogy ez fontos dolog. De azt gondolom, hogy a keresztény élet a megtérésnél kezdődik. Tehát, hogyha én mindig a megtérésemről beszélek itt 2015-ben, ami 1996-ban volt, és akkor csak annak tudok örvendezni, és csak arra figyelek, akkor nem indultam el a megszentelődés útján. A megszentelődés útja Istennel való járás útja, ahol egész egyszerűen a hitemben újra és újra megérint Isten engem is belülről, és szépen fokozatosan ér hozzá Jézus a sebeimhez, és hegednek be a sebek. Van, ami hosszabban, van, ami rövidebben. Na most, amikor megtér az ember, ha ezt látná, Tamást ismétlem, ami tegnap történt, ha ezt látná, hogy milyen út vár még előttem, akkor abszolút menekülők vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy jaj, Úristen, de ezekkel dehogy foglalkozunk, éljük az életet, bulizzunk, és akkor az is megfogalmazódott bennem reggel, hogy itt gondolkodtam, hogy adjatok hálát az Istennek, hogy olyan ifibe jártok, ahol szóba kerülnek ilyen jellegű dolgok. Hős Csabival beszélgettem, hogy a lelki, jön majd a jövő heti táborotokba, vagy nem a tiétekbe szerintem, hogy azért ez nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, hogy egész egyszerűen Jézus belép mélyen az életetekbe, és a megszentelődésnek a folyamatát nem csak egy mondattal próbáljátok oda megjeleníteni, hogy meg kell térni, ebből meg kell térni, abból meg kell térni. Az ember megtért, és újra Jézus elé kell tenni azokat a dolgokat, amik igazán nehezek. Ez jó. És a protestáns kegyesség, református kegyesség, az a megszentelődéssel újra és újra valahol előrébb jut a hitben, amit az ember. És ezért mondtam azt, hogy én a dicsőítők királyot, itt a 24 órás dicsőítéseken részt vettünk mindenen, énekeltük ezeket az énekeket, mint egy 10 évvel ezelőtt, hogy az igen, az nekem fontos volt. De azokat a dilemmákat, és azért mondom a református kegyességről, azért beszélek, azokat a dilemmákat, amikről most beszélünk, azokat az énekes könyvek énekeinél fogjátok imádságszerűen megtalálni. Meg fogjátok találni azokat az énekeket, hogy ez az én énekem, és akkor azt fogjátok énekelni. Mert az mélyebb. Az egy olyan súlyos dolog, amit 30-40 évesen, meg 50 évesen lehet imádkozni, mert érzem, hogy előttem járt az az illető, aki azt az éneket írta. Lelki próbáim van, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Nem akarom idézni, de a legritkább, hogy imádságos könyv lesz a fiatalok kezében az énekeskönyv. Ez az énekeskönyv, ez a középkorúaknál már imádságos könyv lesz. És azt mondom, hogy nem csak én, hanem Jézus tanítványai, a bizonságtévők fellege előttem már járt itt. Már járt itt. Az emmausi tanítványoktól kezdődően már jártak itt emberek. Már jártak itt. És ők is ezt érezték, és megfogalmazták Isten felé ezt az imát, ezt a fohászt, ez az énekeskönyv éneket. Meg lehet találni ezeket. Mi az, ami kívánkozik még ide? Szeretném ezt a részt azzal befejezni, hogy megtaláljuk ezeket a bizonságtévőket, Mert hogyha nem így lenne, akkor talán Turmezei Erzsébet vers ez a lábnyomok? Nem vagyok benne biztos, vagy egy fordítás. Turmezei fordítás? Az ő fordítása. Jó, tehát, hogy látjuk, hogy érzékeljük, hogy igenis, ez az. Ez az. Ugyanez. Visszanézek, egyetlen pár lábnyom, amikor Istennel újra találkozom a végén, a hosszú-hosszú egyetlen lábnyom vándorlás után, akkor azt mondja nekem, és én látom, és én tudom, hogy ott voltál, és a te lábnyomod az, de én akkor nem úgy hittem, nem úgy hittem, hanem úgy éreztem, hogy ez nem így van. Úgy éreztem, hogy ez nem így van. Sokféle szabályt, sokféle apró törvényt föl tud építeni magának az ember maga köré, és ez még akár bibliai törvény is lehet, rengeteget, hogy kell élni, hogy kell viselkedni, és le tudja élni úgy az életét, hogy nem akar szembesülni azzal, ami belül van, de ezekhez a szabályokhoz nagyon jól alkalmazkodik, oda teszi, ide teszi, így kell, úgy kell, és ezek miatt a szabályok miatt biztonságban érzi magát. Csak hogy nem a törvény az, hanem Isten lelke, ami bennünk a munkát végzi. Na. A hit kudarcai. Nem tudok tisztán élni, levetett csarúval próbálom ezt. Nem tudok tisztán élni, újra és újra elbukom. Hogyan lehet ezzel valamit kezdeni? Tessék. Hosszú vagyok? Hogyne, bocsánat. Jó.
Nem szóltam előre, ne arra.
Jó, de tehogy is. Jó, semmi gond. Helyes, jó. Ez kell. Szia! Szia! Szóval, hogy újra és újra elbukom, nem tudok tökéletes lenni, és nem tudok úgy élni, ahogy azt Isten tőlem elvárná. Újra és újra a kedvenc bűneimhez nyúlok vissza, nem tudok egész egyszerűen úgy jelen lenni Isten számára, ahogy ő ezt megjeleníteni, ahogy ő ezt várná. Szeretném mindezt úgy, olyan dolgokról beszélni, vagy úgy elmondani, hogy semmiképpen sem kicsinyítsem a jogos bűntudatot. Oké? Tehát a jogos bűntudat az bűntudat. A tapasztalataim szerint sok-sok másféle bűntudat is van. Más azt mondta nekem, hogy ez izé, és akkor én azt gondolom, hogy izé, már gyerekkorom fogva ez bűn, és akkor én reális bűntudatot érezhetek ezzel szemben. De Jézus meg erre nem mondja, hogy az. Én mégis azt érzem. Tehát, hogy van sokféle bűntudat, van olyan bűntudat is, ami nem kellene, hogy legyen. Valakinek azt mondom például, hogy figyelj, ne haragudj, de most én ezt nem szeretném. És elönt egy rohadt nagy bűntudat, hogy én nem akarom ezt csinálni. És ha elgondolkodik ez rajta az ember, hogy hú, a fenébe, hát igaziból ez nem is bűn, hogy én most azt mondtam, hogy nem, mert ezt én nem szeretném. De mégis bűntudatom van. Nem tudok nemet mondani. Szóval ezek azok, amit meggyőződésem szerint Isten ki fog rostálni. Kicsit együtt munkálkodni kell nekem is vele, hogy miért érzek akkor bűntudatot, amikor esetleg más nem. Miért nem tudok nemet mondani? Nem bűn, nem hiba ez. És én mégis azt érzem. Valahol, valamikor elkezdődött az, hogy én azt elkezdtem érezni. Ez az egyik, ebben nem nagyon szeretnék mélyen belemenni, de a Biblia alapján tessék megállapítani imában, hogy ez az, vagy sem. Értjük? Ami az, azt Isten meg fogja mutatni. Ami nem az, a Szentlélek világossága világossá fogja számomra tenni, annak ellenére, hogy én azt érzem. Nem a cigányok gyülekezetében vagyunk, ahol alul működik a lelkiismeret, és ahol egy csomó olyan dolgot is el kell mondani nekik, hogy már pedig, ha nem is érzed, mert nincs lelkiismeret furdalásod, nincs bűntudatod, akkor is bűn, mert Isten azt mondja. Hanem a tisztességes, vagy tisztességesnek látszó családoknak a gyermekei gyülekezetében vagyunk, ahol nagyon jó gyereket akartak nevelni, ahol tisztességes gyereket akartak nevelni, ahol megrángatták a gyereket, mert attól féltek, hogy nem lesz belőled család fenntartó, hogyha mi nem fogunk keményen. Tehát, hogy neveltek sokfélével. És így sokszor bennünk ragadt olyan dolog, amit mi nem tehetünk, miközben egyébként Isten szerint tehetnénk. Tehát, hogy ahogy a megszentelődésen keresztül halad az ember, a végén egyre több ilyen bűntudat fog eltűnni, és csak az marad meg, ami tényleg az. Egyre több ilyen bűntudat fog eltűnni, mert Isten egyikre másikra is rá fog mutatni, hogy ez az. Nem tudom, hogy értitek ezt, hogy miért érzek bűntudatot, hogy azt mondom, hogy ezt nem. Pedig normális. Hát az embernek vannak határai, azokat megvédi azzal, hogy azt mondja, hogy nem szeretném. Van, akinek ez könnyebb, mert mondhatott gyerekkorában nemet, van, akinek ez nehezebb. Most lépjünk rá spirituálisabb síkra, mert hogy ha Isten irgalmas, és ezt én nem csak a számmal tudom, nem csak a fejemmel tudom, hanem a szívemmel is már tudom, akkor meg tud engem tanítani Isten, hogy irgalmas legyek saját magamhoz. Tehát nem Isten, azt tapasztalom, még egyszer a bűntudatot, azt nem bántjuk, ami van, és amit Isten annak tart. De hogy én hogy nézek arra a bűntudatomra, és hogy nézek olyankor magamra, az attól is függ, hogy Istent irgalmasnak tudom-e a szívemben, és ezen felül irgalmasnak tartok magamat magamhoz. Mert sokan vannak, akik Istent irgalmasnak tudják a szívükben, de saját magukkal szemben irgalmatlanok. Irgalmatlanok. És a másik ember irgalmasabb hozzájuk, mint ők magukhoz. Szeress fel a barátodat, mint magadat. Hogy szeretem magamat? Ennek kéne a mércéje lenni, hogy a másikat hogy szeretem. Irgalmatlan magához. És ha ez az első lépés, hogy nem csak tudom, hanem érzem Isten irgalmasságát, mert megéltem. Érdekes, ezt megint csak egy-egy történettel vagy igével tudja megmutatni. Mert az Isten képenhez nem tartozott hozzá az irgalmas Isten, csak a büntető Isten, hogy ezt hibáztál, elverünk. És akkor én azt gondolom Istenről is, hogy ilyen. És a legnehezebb történet az pontosan az ennek a következménye, hogy nem látom Istent irgalmasnak, bocsánat, annak látom, mert így tudjuk, hogy Isten irgalmas, meg énekeljük is, tehát az eszemmel Istent irgalmasnak látom, de a szívemben nem látom Istent irgalmasnak, nem érzem, hogy Isten irgalmas lenne hozzám. Ennek folyamányaként magamhoz se vagyok irgalmas. És ezután a következő történik. Azt mondom, hogy nekem ez úgyse sikerül. És saját magam tartom távol Istentől. Saját magam tartom magam távol Istentől. Hát egy ilyen szennyes alakot nem fogad el. Ez inkább hagyjuk az egészet. Amíg ez az érzés nem múlik el, addig hozzá sem megyek. Hát Istenem, már megint kudarcot vallottam, és egész, hát én nem megyek. Én nem tudom, én ezt nem tudom járni. Aztán utána akkor bonyolódnak a dolgok, és akkor egyszer csak eljutok Istenhez, miután ez kicsit lecseng, nem tudom hány nap szokott ez lenni kinek, hogy hány óra, vagy nem tudom, hogy van ez, de és akkor már összegyűlik, már attól is tartok, megnövekedik a bűntudat, hogy hogyha ezt a hibát elkövetem, ezt a bűnt elkövetem újra és újra, akkor tudom, hogy utána egy ilyen száraz, amit magamnak csinálok egyébként, egy ilyen száraz 3 nap vár rám, hogy Isten engem emiatt gyűlöl. És nem. És nem. És a bűntudat még egyszer hagyjuk meg. Hagyjuk meg, ezt nem akarom megfosztani ettől a dologtól magunkat, mert nem is tudjuk egyébként, hanem hogy merjek minél korábban oda menni Istenhez. És igenis lehet mérni az időt, hogy most már sikerült, Uram, hamarabb fölkeresni téged, mert te irgalmas vagy. És a befogadottság érzés az minél korábban meg fog érkezni, hát saját magam büntetem meg, az csak távolságtartással magamat, mert Istentől elválasztom magamat. Merjek minél korábban menni hozzá. Akkor is, hogyha még azt érzem, hogy nem fogadsz el engem. Tehát, hogy ezt a kettőt tudom, ezzel, és megérkezik az irgalmas Isten képe, visszalépek még erre, valami olyasmi ez, mint amikor elkezdem ellenpontozni magamat, azt mondom, hogy ezt nem, ezt én nem akarom megtenni. És akkor, akkor azon jár az eszem, hogy ezt nem akarom megtenni, de pont azon is jár, hogy akkor meg akarom tenni. Mi van, ha megteszem, mi van, nem teszem meg. Mi van, ha megteszem, mi van, nem teszem meg. Tehát ezen a szinten járok, tagadom és állítom, és akkor azt kihagyom, hogy megint csak ettől, akkor ugyanarról beszélek. Tehát persze nyilván nem ugyanaz alkoholista azt mondja, hogy amikor eljut odáig, hogy szabad nem innom. Szabad innom, de szabad nem innom. Ez egy hosszú út, tehát hogy állítom, tagadom, és ugyanakörül forog az életem. És akkor megint a szivárványon is azt mondom, hogy dicsőítelek téged, Isten. De valami mással, az irgalmas Istennel kezdek el foglalkozni. Akkor is beleesek a hibába. Még egyszer az első kettőt, jó? Hogy kicsit rögzüljön. Kérjük Istent, hogy az igazi bűntudatot az hagyja meg, és azt a bűntudatot, amit a Szentírás Istene nem tart annak, a Szentlélek által vizsgáljuk meg, azt meg próbáljuk meg, azzal próbáljuk meg egy kicsit dolgozni, hogy már pedig ez nem az. Már pedig ez nem az. Igenis mondhatok nemet. Mert magamat is szeretem, nem csak a másikat. Először magamat kell megtanulnom szeretni, és hogyha én fáradt vagyok, és azt mondom, hogy azt nem szeretném, akkor először magamat tartottam fontosnak a másikkal szembe. Ez az első, hogy ezeket el kell választani. Tehát nem még egyszer nem a cigányok gyülekezete vagyunk, ahol a bűntudat kevés, hanem inkább sokszor túl működik, olyan dolgok is működik. Sokan szenvednek ettől, emiatt is bűntudatot érzek, amiatt is, ha valakit elutasítok, amiatt is bűntudatot érzek, hogyha nem merem megszólítani a másikat, kérni tőle nem merek, jó, ez másik típus, nem merek kérni, mert akkor szükségem van rá, és akkor is bűntudat, nem merek kérni a másiktól. Ez reális, ez nem. Tanítványok kérnek egymástól. Jézus kér a tanítványoktól, tanítványok kérnek Jézustól. Maradjon meg az, ami tényleg az. Jó, ez az egyik, és a másik meg az irgalmassággal kapcsolatos, hogy minél hamarabb Jézushoz, az érzéseink ellenére. Legyek én is irgalmas magamhoz, ne csak ő hozzám. Szívesen mondanám azt, hogy amikor valaki megtapasztalja szívében az Isten irgalmát, akkor azonnal irgalmas tud lenni magához is. De nem tudom ezt kimondani, mert gyakran látom, hogy a kettő egymás után következik, de nem egyszerre történik meg. Akkor vagyok irgalmas magamhoz, hogyha szeretem magamat. Nem vagyok tökéletes, mert Isten szeret engem. Megint csak ez is, hogy Isten szeret engem és szeretem magamat, ez nem önzőség. Pont annyira kell szeretni magamat, mint a fele barátomat, illetve az magam szeretete, a fele barátom szeretetének, bocsánat, a fele barátom szeretete a magam szeretetének a mércéje. Mércéje. Sokan úgy vannak, hogy a másikat fontosnak tartják. Ja, mert kisgyerekkoromban nem voltam fontos mindig, azt mondja, akkor ugyanezt csinálom most megint nem vagyok fontos, pedig már Jézus gyereke vagyok. Már Jézus követő ember vagyok. Hogy irgalmas legyek magamhoz, és higgyem el, hogy Isten is az, és minél hamarabb menjek oda. Ne büntessem még meg magam azzal, hogy ezekkel a dolgokkal nem megyek Jézushoz. Ha meg ismétlődik hosszú időn keresztül, és nem tudok szakítani, akkor az miért lehet? Ha nem tudok szakítani egy bűnnel, és nem tudok nemet mondani rá. Itt is érdekes, hogy szív és akarat is van. Meg lehet azt csinálni, hogy már megállok az úton. Meggyakorlom azt, hogy már az odavezető úton megállok. Tehát nem érkezek meg oda, hogy annak a bűnnek az előszobája vagyok. Nem tudom, hogy az út oda vezet, akkor én még az útról leállok, mert ott már olyan vonzás van, hogy már belépek. Értjük? Megtehetem azt, de ezzel együtt, ha csak ezt cselekszem, ha csak ezt csinálom, az még nem elég, akkor meg kellene nézni, hogy ezek a kedvenc bűnök, amiket elkövet az ember, ezek, mi van az alján? Mi van az alján ezeknek? Miért van nekem szükségem annyira erre? Mit pótol ez bennem? Lehet ezzel egy picikét foglalkozni, odaengedni Jézust, hogy járja körbe azt az űrt, és egyszer csak úgy beheket. És azt hiszem észre, hogy nem lesz fontossá az a dolog, amit így csináltam, vagy nem lesz jelentősége. Ha bele is esek egyszer-egyszer, akkor azt mondom, hogy ez vagyok, és ezzel együtt engem Isten szeret. És ha egyre jobban előre hozom az Istenhez való odalépést, akkor fogom látni, hogy ő elfogad engem. Ő elfogad engem. Valahogy a súlya, a jelenléte az életünkben ezeknek a történéseknek elkezd a súlya csökkenni. A bűn az nem, reméljük az is idővel. Tehát a bűn, hát az, hogy bűnnek tartom, az nem fog csökkenni. De az, hogy én nem mehetek emiatt újra Jézushoz, aki szeret engem, ez ki mondja? Ez ki mondja, hogy nem mehetek oda újra Jézushoz, hogy szeret engem? Valakivel lehet együtt mondom én ezt. Valakivel együtt mondom én ezt. Aki azt mondja nekem, hogy de, te alkalmatlan vagy erre. Erre is alkalmatlan vagy. Te még Jézus követőnek is alkalmatlan vagy. Mindenki alkalmatlan volt a Bibliában. Minden tanítvány csökkent értékűségét a Szentírás hozza. Mindegyikét. És mégis ők voltak az alkalmasak. Mert valahol az evangélium rajtuk keresztül ment tovább. Hosszú idő telik el, amíg Péter, és ezzel befejezem, a Jézus tagadás után újra fölveszi kapcsolatot Jézus, és azt mondja, hogy gáz. Ez. És meg is mondta előre Jézus. Hosszú idő telik el, de megérkezik Péter Jézushoz, ezután a történet után, és Júdás meg nem érkezik meg Jézushoz. Mert nem tudom, mi volt Júdás szívében, nem ír részletesen róla a Szentírás, de az a szégyenérzés, az a templomig juttatja el, ahol bevágja az ezüstöket a templomnak a padlójára, szégyell újra Jézus elé menni. Szégyelli, hogy elárulja. Szégyelli. És ez a szégyenérzés, ez ott találkozik velünk. És ez a szégyenérzés az, ami miatt mi szívünkbe a Júdás utat választjuk, hogy én nem megyek oda hozzád. Én szégyellem magam emiatt. Péter is szégyelli magát. És dönt. Ez vagyok. Ilyen vagyok. És odalépek hozzád, Jézus, ez történt velem. A nagy macsóval, aki össze-vissza kardozta a füleket. Ilyen vagyok. Hogy a nyelvjárásomról megállapították, jaj, de közel van ez hozzám, a nyelvjárásomról megállapították, hogy nem odavaló vagyok a tűznél. Hiába mondtam, hogy nem. Tudták, hogy de csak nem mondasz igazat. Jaj, de szégyellem magam ezért. Jaj, de szégyellem magam ezért. De milyen jó, hogy Péter nem a templomba ment és vágta be az ezüstöket, vagy valami más, mert nála nem voltak nyilvánvalóan ezek az ezüstök. Ott a szégyenérzés, és Péter a szégyenérzés ellenére oda megy, és Jézus nagy dolgot bíz rá. Szentírásban az van, hogy János apostolt nagyon szereti Jézus. Nagyon szereti Jézus. Tehát kérdezik a tanítványok, hogy vele mi lesz, mert érzékelik azt a fajta szeretetet, ami János apostol meg Jézus között van. És azt mondja Jézus, hogy ez az én dolgom. Ez majd, ti meg foglalkozzatok a saját dolgotokkal. És van ott sokféle nagy tudós, Fülöp. De mégis Péter az egyike, akiben érzi Jézus azt a lelki ajándékot, azt a karizmát, hogy te tudod magad szégyellni, de van arra erőt, hogy a szégyen ellenére jöjjél hozzám. Szammalánk vagy, de van benned lendület. És ezt a lendületet, ezt én használni szeretném. És rád nagy dolgokat bízok. Mert ez a lendület, amit még megtöltesz lélekkel, azt téged tud vinni. Júdásban és Péterben ugyanaz az emberi szégyen munkálkodott, hogy én méltatlan, amit Jézussal csináltam. De Péter oda tud lépni Jézushoz. Júdás meg nem tud oda lépni Jézushoz. A legerősebb érzés a szégyen. Nagyon nehezen vállaljuk mások előtt. Tehát olyan, mintha valamit csináltam volna, vagy valamit csináltam, és akkor ez olyan csúnya dolog, hogy mindenki engem néz, és kicsi vagyok, összetöpörödtem, és mindenki azt mondja, hogy ez persze nyilván Péternek a tettére is, mi Júdás tettére is, korabeli tanítványok így néztek. És ha ezt nyilvánosan az ember megbontja a szégyent, és elmondja, hogy nézzétek, ez a szégyelni való dolgom van, akkor legfeljebb bűntudat marad, de eltűnik róla a szégyen. Mert látja másik arcából, hogy figyelj ide, ez gáz, de már nincs mit takargatnod. Nem kell takargatnod, mert bűn ez, de jó, hogy nincs rajta a szégyen. A bűntudatunkat visszük Jézus elé, de amikor megtörténik, akkor azért nagyon nehezen tudjuk oda tenni, mert már árakódik a szégyen, hogy én abszolút alkalmatlan vagyok. Péter is oda ment. Ez mindenkinek az egyéni útja, csak egy nagyobb vonalakat rajzoltam föl, hogy itt mi lehet a kulcskérdés. És ezek a nagyobb vonalak, mert hogy, bocsánat, a túrvacsorán és a bűntudatunkat oda visszük Jézushoz, nem? Hát akkor nehezen megyünk oda, rárakódik ez a szégyen, hogy még azt mondom magamnak, hogy hú, de. Na és akkor itt én pontot is tennék rá, mert ez egy furcsa nehézség az egészben. És hát köszönöm, hogy fogadtatok meg, hogy elfogadtatok. Azt gondolom, hogy jó volt itt közöttetek lenni. Tamásnak köszönöm a meghívást. És hát azt gondolom, hogy én meg érdekes megtapasztalásokkal lettem gazdagabb itt a saját dolgaimban, saját nyűgyeimben, amit annyira nem akartam kiadni mindenkinek, de kavarognak bennem rossz érzések. De mégis valahol, amikor meg Istennek a dolgait kell beszélni, akkor a végén azért megtapasztalom az ő kegyelmét, vagy Tamás közepén is. Köszönöm, Tamás. Jó? Ha kérdés van, esetleg nem szokott lenni, mert sokan vagyunk itt, akkor legyen, de majd beszélgettek róla. A kedves internetes, nem szavazókat, majdnem azt mondtam, kedves internetes hallgatókat is üdvözöljük innen fel Balatonfűzfőre, és köszönjük. Mennyien vannak?
Most csak ketten.
Most csak ketten, akkor mind a kettőt. Nem tudom, kik ők, de... De örülünk, hogy hallgattak bennünket, és remélem, hogy Jézus épülésükre adja ezt a pár mondatot. Na, hát... Hú, de szép. De ahol megnövekszik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölkedik. Köszönöm.
Ide mondom, hogy hallják.
Mi is nagyon szépen köszönjük, Feri, a két alkalmat, előadást, bizonyságtételt, mint testvéred, mint barátod is. Köszönöm, hogy olyan nehéz harcokban, amikben vagy, igent mondtál erre a közösségre, és eljöttél közénk. És kívánom még úgy is a közösségünk nevéből, sokan nem tudják, hogy egész pontosan miben vagy, hogy járd végig azt a utat Jézussal, amiről néha egy-egy említést azért tettél, és hogy ő gyógyítsa be a sebeidet, és hiszem is, hogy így lesz. Magunkat pedig arra bíztatom, mint közösséget is, hogy könyörögjünk Feriért is a maga harcaihoz legyen erő.